Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Istenti szeretünk kezdetén fönnállva a 24. Zsoltárunkat énekeljük, 24. Zsoltárunknak az első versszakát. Ez a versszak így kezdődik, az Úr bír ez egész földdel.
Az Úr bír ez egész földem, és minden benne élőkkel. Ővé a földnek kereksége, mit a tengeren épített, folyó vizekkel körülve, melyben meglátszik bölcsessége.
Hallgassátok meg Istenek igéjét, ahogyan az megvan írva Lukács szerinti evangéliumban, mégpedig az evangélium 18. részének a 18. verssel kezdődő és a 31. verssel záródó szakaszából eképpen. És megkérdé őt, mármint Jézust, egy főember mondván, jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerhessem? Mondta pedig néki Jézus, miért mondasz engem jónak? Nincs senki jó, csak egy, az Isten. A parancsolatokat tudod. Ne paráználkodjál, ne ölj, ne lopj, hamis tanúbizonyságot ne tégy, tiszteld atyádat és anyádat. Azt pedig mondta, mindezeket ifjúságomtól fogva megtartottam. Jézus ezeket halván mondanéki, még egy fogyatkozás van benned. Add el mindenedet, amid van, és oszd el a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyországban, és jer, kövess engem. Az pedig ezeket halván igen megszomorodék, mert igen gazdag vala. És mikor látta Jézus, hogy az igen megszomorodék, mondta, mi nehezen mennek be az Isten országába, akiknek gazdagságuk van. Mert könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni. Akik pedig ezt hallották, mondának, ki üdvözülhet tehát? Ő pedig mondta, ami embereknél lehetetlen, lehetséges az Istennél. És mondta Péter, ímé mi mindent elhagytunk, és követtünk téged. Ő pedig mondta nékik, bizony mondom néktek, hogy senki sincs, aki elhagyta házát, vagy szüleit, vagy testvéreit, vagy feleségét, vagy gyermekeit az Isten országáért, aki sokszor többet megkapna ebben az időben, a jövendő világon pedig az örök életet. És maga mellé vévén a 12-t mondanékik, ímé felmegyünk Jeruzsálembe, és beteljesedik minden az embernek fián, amit a proféták megírtak. Isten lelke tegye áldottá az ő igéjének olvasását, hallgatását és szívekbefogadását. Gyertek feleljünk most Isten megszólító kegyelmére, és lélekben előtte leborulva imádkozzunk hozzá eképpen. Mennyei Urunk Istenünk, a Te kezedben van a világ, és a Te kezedben van a mi életünk is. A mi életünk múltja, a jelene és az eljövendője. És mennyei Urunk Istenünk, amikor Te lenézel erre a teremtett világra és benne az emberre, akkor tudod jól, és mi is tudjuk nagyon jól, hogy Te Jézusnak az életéhez, a Te fiadnak tökéletes voltához viszonyítod mindnyájunknak az életét. És tudjuk nagyon jól, hogy éppen ezért mi nem vagyunk méltók arra, hogy te nálad kegyelmet találjunk. Nem vagyunk méltók arra, hogy te hozzád fohászkodjunk. Nem vagyunk méltók arra, hogy a szívünk kapuját megnyitva betérj abba. Nem vagyunk méltók arra, hogy megszólíts bennünket. Nem vagyunk méltók arra, hogy a lelkünket az élet sok-sok megpróbáltatása között reménységgel ajándékozd meg. És az eljövendőre gondolunk, akkor tudjuk nagyon jól, hogy mi életünk miatt, mert gyarlók, esendők és bűnösek vagyunk, nem vagyunk méltók arra, hogy egykor majd, amikor Krisztus visszajön és megítél eleveneket és koltakat, és amikor megteremti az embernek, ajándékozza az örök országot, hogy abban nekünk helyünk legyen. De méltatlanként azért jöttünk te hozzád, mennyei Úrunk, Istenünk, hogy te mégis könyörülj rajtunk. Nem azért, mert mi méltók vagyunk, hanem azért, mert Krisztus éppen miattunk, érettünk, méltatlanokért jött el erre a világra, és halt meg a kereszten, azért, hogy mi reménységben imádkozhassunk te hozzád, és hívhassunk téged, azért, hogy mi úgy keresessünk téged, hogy a földi élet szomorúságaiban is benne találjunk vigaszt és reménységet. Krisztusért kérünk, mégis könyörülj rajtunk. Ha csak ezt a jelenvaló világot nézzük, és igazán látjuk benne a történéseket és a mi életünknek a történéseit, csak szomorúság töltheti el a szívünket. Mert ez az egész világ és a mi életünk is a halál, az elmúlás felé halad. Pedig ott él szívünkben az a vágy, ami megszólalt az igéből is, egy embernek az ajkáról, minden embernek az ajszívéből, igen, az örök életet szeretnénk. Urunk Istenünk, arra kérünk téged, hogy méltatlanként mégis légy úgy kegyelmes hozzánk, hogy most a te igédből vehessünk reménységet. Igen, méltatlanok vagyunk, és mégis miénk lehet. Miénk lehet az örök élet ígérete. Már egy jelenvaló világban miénk lehet a megváltásnak, örök életnek bizonyossága, itt a könnyek között is, és legfőképpen egyszer majd miénk lehet, amikor a te bölcs akaratodból eljön ennek az ideje, az örök életnek csodálatos ajándék, amelyet Krisztus érdemelt ki a mi számunkra. Urunk Istenünk, arra kérünk, hogy ez a reménység betölthesse a szívünket, lelkünket az ige szavaink keresztül. Te csendesítsd le a lelkünket, te teremtsd meg bennünk azt az alázatot, hogy tudjunk az igére nem csak figyelni, hanem azt meghallgatni, meghallani, befogadni, annak, ha kell ítéletét, de reménységét is megérteni és szívünkbe fogadni. Mennyei Urunk Istenünk, ezért fohászkodunk te hozzád a te lelkedért, mert ezt a csodát, hogy az emberi szó vigasztalássá, reménységé, útmutatássá váljon, tudjuk jól, csak a te lelked teheti meg bennünk és közöttünk. Add a te lelkedet a mi épülésünkre, a mi életünknek, lelkünknek gazdagodására. Amen. Az ige hallgatásra készülve énekeljük most a 226. dicséretünket, 226. dicséretünknek a második versszakát. Ez a versszak így kezdődik: gyújtsd meg szövét nekét, áldott szent igédnek.
Szent ígédnek, és bennem firraszt fel napját kegyelmednek. igaz utat mutasd nékem szegényednek, járhassa kedvére te szent felségednek.
Hallgassátok meg helyeteket elfoglalva Istenek igéjét, melynek alapján az ő segedelmül hívásával szólani kívánok közöttetek, és mely írva található az előbb megnevezett szent helyen, tehát a Lukács szerinti evangélium 18. részében, mégpedig a 26. és a 27. versekben eképpen. Akik pedig ezt hallották, mondának: ki üdvözülhet tehát? Jézus pedig mondam: ami embereknél lehetetlen, lehetséges az Istennél. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, amikor egy kisgyerek mesét hallgat, akkor a kisgyerek azonosul. Azonosul a mesével, a mesének a történeteivel, beleképzeli magát a mesének a történéseibe, és azonosul valamelyik szereplővel. A kislányok a királykisasszonnyal, a kisfiúk a legkisebb fiúval, aki természetesen aztán a legügyesebb lesz, és elnyer mindent, amit csak el lehet nyerni. De ugyanígy mondhatjuk azt, hogy a kisgyermekek, amikor a bibliai történeteket hallgatják, akkor ugyanígy azonosulnak. Az óvodások ma Jerikó falának leromlásáról tanulnak a Bibliából, szemléletes módon is eljátsszák szinte a történetet, és biztosak lehetünk benne, hogy ők is azonosulnak. Nem Jerikó lakóival, hanem természetesen Izrael népének gyermekeivel, akik megfújták hitből a kürtöt, és aztán csodálatos módon leomlottak a falak. De amikor mi felnőttek igét olvasunk, vagy éppen hallgatunk a Bibliából, egy történeten keresztül, akkor valójában bár lehet, hogy nem gondolunk rá, és nem veszük észre, de ugyanezt cselekesszük. Mi is belehelyezzük magunkat a történetbe. És a bibliai történeteken belül mi is azonosulunk valakivel, valamelyik szereplővel. És jó, hogy így történik, mert valójában ugyanúgy, mint a gyerekeknél, így lesz a miénk az ige, valóban a miénk, így szólíthat meg. Valójában így kapunk belőle személyre szóló üzenetet, és így tud bennünket az Isten igéje formálni. Így tud bennünket vezetni. Mai igénk egy történet, ebben a történetben ellentétes szereplőket látunk, és tulajdonképpen olyan könnyű az ember számára kimondani, hogy ki vagyok én, hogy kivel azonosulok ebben a történetben. De hagyd tegyem fel most nagyon komolyan a kérdést. Tényleg olyan könnyű? Tényleg olyan automatikus, hogy ebben a történetben, ami egy nagyon fontos kérdésre felel, kicsoda üdvözülhet tehát? Tényleg olyan könnyű megmondani, hogy ki vagyok én, és az életem, a történet melyik szereplőire hasonlít? Kicsoda üdvözülhet tehát? Olyan könnyű azt mondani, és igaz is, hogy ez a bizonyos főember, más evangéliumokban ifjúnak van mondva, az a főember nem. Mert ebben a történetben könnyű megállapítani, hogy ő a negatív szereplő, ez egyértelmű. Hiszen gondoljátok meg, vele nem azonosulunk, és azért nem azonosulunk, mert hiszen ebben a történetben ő elbukott. Találkozott Jézussal, valójában kért tőle egy lehetőséget. Aztán választania kellett, és ez a főember nem a jó részt választotta. Ez a történet arról szól, hogy ez az ember döntött és elveszett. Döntött és elveszett. Nem azonosul vele az ember szívesen, annak ellenére sem, hogyha meggondoljátok, valójában ez egy nagyon jó ember. mutató életű ember, nyugodtan kimondhatjuk, az élete követésre méltó. A mai világban, ha találkoznánk vele, vagy egy hozzá hasonlóval, akkor azt mondhatnánk, hogy ez egy tiszteletre méltó ember, akinek az élete példa lehet mások előtt, hiszen azt mondta önmagáról, és Jézus ezt nem kérdőjelezte meg, hogy ő betartotta a törvényt, nem csak az emberieket, az Isten törvényét is, betartotta a rendet, betartotta a 10 parancsolatot, tisztességes volt, még vezetőként is. Gondoljátok meg, nem ilyesmiről nem tudunk, nem olvasunk, és azzal, hogy a törvényt betartotta még a szülők felé is, kiterjesztve mondhatjuk, hogy példás a családi élete is, tisztelte, segítette a szüleit, ha voltak gyermekei, ha már idősebb volt, akkor minden bizonnyal a családját is. És abban is egészen biztosak lehetünk, hogy a törvény, a mózesi törvények előírása szerint gondolt a szegényekre is. A rend szerint alamizsnát adott, amikor csak kellett, segítette a rászorulókat. Sőt, még ennél is többet állíthatunk erről az emberről. Kimondhatjuk azt, hogy ő egy Istenben őszintén hívő ember volt. Hiszen azt mondja, hogy ő vágyik az örök életre. Vágyik arra a csodára, amiben a közössége az Istennel már teljes. Vágyik arra, amit az Új Szövetség egy más páli megfogalmazásból így mondhatjuk, vágyott a színről színre látás csodájára. Őszintén vágyott rá. Szerette volna elérni. Szerette volna elnyerni. Minden jó, amit ebben az emberben látunk, de elbukott Jézusnak a próbáján. Kiderült, hogy a lelkében, az értékrendjében, a vágyakozásaiban mégsem az Isten volt az első, ami minden mást háttérbe tudott volna szorítani. Pénz vagy Isten? Pénz vagy az örök élet? Ez volt a választása Jézus próbája alapján, és rosszul döntött. Szintén Pál apostolt idézve, minden rossznak a gyökere a pénzszerelme, ám itt van erre egy nagyon szemléletes példa. Nem tudunk azonosulni vele, nem is akarunk azonosulni vele. Ők nem mi vagyunk. Így érezzük, amikor ezt a történetet olvassuk. Pár héttel ezelőtt gazdag ember példázata volt a vasárnap ige, és erről hallhattuk Istennek szavát, Istennek igéjét, amiben az is elhangzott, hogy nagyon észrevétlenül, sőt nagyon alattomosan a világ hogyan formálja a gondolkodásunkat, az értékrendünket úgy, hogy észre sem vesszük, hogy bizony, ha mélyre nézünk, akkor azt láthatjuk, hogy nem csak a világ, mi is egyre többre vágyunk anyagi értelemben, és szeretnénk megőrizni az életszínvonalunkat, vagy növelni, ha csak lehet, és bár észre sem vesszük, de valójában ezt megtesszük akár a teremtett világ megkárosítása útján is. Erre a pár héttel ezelőtti ígére, igehirdetésre visszautalva, hagyd kérdezzem most meg, itt ennél a történetnél, vajon egy kicsit sem lehet hasonlóságot észrevenni a mindennapjaink mélyén, a főember és a mi életünk között? Semmi hasonlóság nincs, a legapróbb részletekben sem. De tovább sarkítom most a kérdést. Gondoljátok meg, mi lenne? Mi lenne akkor, hogyha Jézus tőlünk, vagy hogy fogalmazzak egészen személyre szólóan, mi lenne akkor, ha Jézus tőled ugyanezt kérné, amit kérte ott, akkor attól a főembertől? Ugyanezt, szó szerint, add el mindened, oszd szét, mondj le róla, add másoknak, és kövess engem. Ha egy ilyen hangot most Jézus veled szembeállna, föltenne neked, mi lenne az önkéntelen válaszod erre? Ami igazán mélyről jön, ami igazán szívből jön, nem az van az ember lelkében elképzelve ezt a történetet, vagy belehelyezve magunkat a gazdag, a főember helyébe, nem az van bennünk, hogy ez nem történhet meg velünk? Hogy ilyen helyzetben bennünket Jézus soha nem állítana? Hogy tőlünk ilyet soha nem kérnem? Nem ez az embernek az első, mondjam így, természetes, ösztönös reakciója? Vagy ha valaki így tenni a kérdést, képzeld magad a főember helyébe, helyezd magad a történetbe, tőled kérdezi Jézus, és kéri Jézus, mondj le mindenről, és kövess engem. Nem lehet, hogy egyszerűen csak leráznánk, ilyen nincs. Lehet, hogy keményen fogalmaznánk, és azt mondanánk, hogy ez a bibliai történetnek valamiféle demagóg értelmezése. Igen, hogyha a világ szemével nézzük, akkor igen, ez egy demagóg értelmezés. Nyugodtan kimondhatjuk rá. De hát gondoljátok meg, ezt a kérdést, ezt a kérést Jézus egyszer valakinek kimondta. És vajon kimondhatjuk-e azt, hogy ezt a kérést Jézus azóta senkinek nem mondta ki? Ilyen direkt szavakkal, vagy indirekt szavakkal? Kimondhatjuk, hogy máskor ez nem hangzott el? De hát nem mondhatjuk ki, mert hát mindjárt ismeritek jól az új szövetséget. Miért ne tehetné meg ezt Jézus újra, amikor megtette az új szövetség korában az evangéliumok tudósítása szerint? Nem is egyszer. Amikor Péternek kimondta, és a többi halásznak, kövess engem, akkor valójában ugyanez volt a kérés. Hagyd ott a hálót, és kövess engem. Hagyd ott a mindennapi egzisztenciát, hagyd ott, add másnak, és kövess engem. És vajon azóta nem történt meg mással? Megtörtént Pállal is. Az ő esetében, ha más szavakkal is, de ugyanez volt a választási helyzet. Odahagysz mindent, az egész életformádat, mindent, és kövess engem. Amit egyszer föltett, amit sokszor föltett kérdésként, vajon azóta nekünk a mikorunkban miért ne tehetné föl? És mi van, hogyha ez nem is teoretikus kérdés, hanem valójában teszi? Nem beszéltem össze a gondnok úrral, az ő hirdetésétől teljesen függetlenül már korábban megírtam a prédikációt, és ebben is ezt a példát szeretném most előtökbe hozni. Itt van egy szó, itt van egy hirdetési tétel, a gyülekezetnek, de hagyd magasztosítsam fel, a Krisztus ügyének szüksége van valamire, egy szolgálati lakásra. Ezt lefordíthatjuk úgy, hogy pénzre, minden bizonnyal nagyon sok pénzre. Ott van a kérdés, összegyűlik-e? Mikorra gyűlik össze? És én mit teszek bele? Közeledünk lassan a karácsony felé. Mi van, hogy ezek a hirdetések nem direktben, de indirekt módon kimondott kérdések, a gyülekezethez, a gyülekezet egyes tagjaihoz, ki tudja kihez, mindenkinek magának kell meghallani és felismerni, és ott van a dilemma, a választási lehetőség. Készülsz a karácsonyra, félreteszel, hogy minden szép legyen, hogy megajándékozd egy kicsit önmagadat, de még inkább a családodat. Ott van, idézőjelbe téve mondom, az a vagyon, döntsd el, mit teszel vele? Odahagysz-e mindent a Krisztus ügyéért, ebben is követve őt, aki szintén odahagyott mindent, megüresítette magát, vagy pedig ott a kérdés, ki üdvözülhet tehát? A főember nem, a főember választott, de kimondhatjuk, hogy nincs szó rólunk, egy kicsit rólunk, ki tudja hogyan, a főemberen keresztül is. De megszólal ebben a történetben egy másik hang. Valójában ugyanarra a kérdésre válaszolva, kicsoda üdvözülhet te át? Megszólal Péter, nem csak a maga nevében, az összes tanítvány nevében is. Mi viszont elhagytunk mindent, és követtünk téged. Igen, ebben a történetben, valljuk meg őszintén, mindnyájan, magamat is beleértve, persze automatikusan Péterékkel azonosítjuk magunkat, akik valóban mindent odahagytak. Mert tényleg ott hagytál az egzisztenciát, azt a kicsit, a hálón keresztül. Nem volt az sok, de azért mégis valami megélhetést adott. De hát volt közöttük egy vámszedő. Ma így mondhatnánk, ő egy sikeres vállalkozó, egy gazdag ember. Ő is ott hagyott mindent. A gazdagságról is lemondott, és Jézust követtem. De még hangsúlyosabb, amire aztán majd később Jézusnak a válasza utal, igen, ők a még drágábbat, a vagyonnál is drágábbat, a legfontosabbat, a családot is odahagyták, az otthont. Ott hagyták a testvért, János biztos ott hagyta a szülőt, Péter ott hagyta a feleségét, ott hagyták a családot. És most gondoljátok meg, ezt szó szerint kell érteni. Amikor a tanítványok heteken, hónapokon keresztül járták Jézussal Izraelnek a vidékét, jártak faluról falura, látták Jézus csodáit, és természetesen hallgatták Jézusnak a tanításait, akkor ők hetekig, hónapokig szó szerint elszakadtak a szeretteiktől. Nem láthatták őket. Nem beszélhettek őket velük mobiltelefonon. Ők odahagytak mindent. Olyan csodálatos Jézusnak a felelete, vagy még inkább bíztatása és ígérete Péternek a szavára. Mindent elhagytatok, odahagytatok? Házat, otthont, családot, mindent? A sokszorosát fogjátok visszakapni. Már ebben a jelen való világban elhagytatok mindent, sokszorosát kapjátok vissza. Család helyett családot, otthon helyett otthont, közösség helyett, a legszentebb közösség helyett, a szenteknek a közösségét. És aztán ott van Jézus szavában, ígéretében, biztatásában, a legnagyobb ajándéknak az ígéretem, az örök életnek az ígéretem. Olyan jó ezt hallani. Olyan jó ezt hallva, olvasva, azonosulni Péterékkel, hogy igen, Jézus ezt nekik mondta. Sokszorosa lesz a tiétek. A gyülekezeti közösségen keresztül is. Sokszorosa lesz a tiétek már a jelenben. És olyan jó hallani, amikor tudjuk jól, hogy mindnyájan mindegy, hogy milyen korúak vagyunk, és mindegy, milyen egészségi állapotúak. Olyan jó hallani, hogy egyszer majd, amikor Jézus visszajön ítélni elevenek és holtak fölött, amikor eljön az Isten országának a teljesség a mennyei Jeruzsálemben, olyan jó hallani, és azonosulni Péterékkel. Nekik mondja, nekünk mondja, és tiétek lesz az örök élet. És ráadásul jó hallani azért is, mert tudjuk, hogy például az Isten és az Istennek az igéje egyáltalán nem családellenes. Nem fogom felolvasni, mert gondolom, hogy ti mindnyájan Bibliát jól ismerő emberek vagytok. Pál apostol tanít erről. Tanít arról, hogy igen, még a családon belül a hit és hitetlenség kérdése elválasztó vonala sem jelenti azt, hogy az Isten vagy az Isten igéje el akarná szakítani a családokat egymástól. Egy hívő asszonynak nem kell elhagynia a hitetlen férjét, és egy hívő férnek nem kell elszakadnia, elválnia egy hitetlen feleségtől. Nem. Élhetnek egy családi közösségben a szentekért, a gyermekekért. Milyen jó ezt hallani és tudni. Igen, azonosulunk Péterékkel. Mi döntöttünk, mi megtértünk, mi a jobbik részt választottuk, és éppen ezért miénk az Isten ígéretének csodája már a jelenben és az eljövendőben is. Jézus pedig felelt a kérdésre, ki üdvözülhet tehát, ami embereknél lehetetlen, lehetséges az Istennél. Tegyük fel a kérdést. Kiről és kinek mondja Jézus ezeket a szavakat? A főemberről mondjam. Embereknél lehetetlen. Igen, a főemberről mondjam. Neki jól kellett volna döntenie. Jézus követésének kellett volna az elsőnek lennie. Az Isten közösségének kellett volna a legfontosabbnak lennie, amiért oda kellett volna áldozni mindent. De ő emberként döntött, gyarlóként. Akkor szemlélete, szokása, egyebe szerint, és éppen ezért ez a főember nem kapott ígéretet. Kiről és kinek szól Jézusnak a felelete? A kérdező sokaságról? Igen, róluk is. Róluk a sokaságról, akikről sok mindent olvasunk az Új Szövetség történeteiből. Milyen sokan mentek Jézushoz. Mentek a gyógyításért, mentek a csodáért, mentek a kenyérért, megelégedtek mindnyájan, sőt, királlyá akarták tenni. De amikor választani kellett, tudjuk jól, amikor választani kellett, majd nem is olyan túl sokkal később az evangéliumi történet folytatásában, amikor választani kellett Barabás és Jézus között, akkor választottak. Ők sem a jobbik részt választották. Az a főember nem kapott ígéretet, és a sokasság sem kapott ígéretet. A mai embervilágról, a mai emberiségről, az emberek többségéről, sokaságáról szólna, és neki szólna Jézusnak a felelete. Igen, róluk is, és nekik is. Azokról az emberekről, és hát valljuk meg őszintén, a tények beszélnek, ők vannak többen, sokkal, de sokkal többen nálunk. Akiknek az életében fontosabb a pillanat, fontosabb a ma, fontosabbak a földi értékek, fontosabb minden, ami ehhez a földi világhoz kapcsolja az embert, legyen szó pénzről, vagy bármi másról szó, mint az a kincs, amit az Isten közössége jelent. Mint az az ígért kincs, amit az örök élet jelent. Róluk szól. Igen, róluk. Az ő életükről. A sokaságnak felel Jézus itt, az elő felolvasott szakaszban, és mégis, lehet, hogy furcsának tetszik, először azt mondom, mégis sokkal inkább szól Jézusnak a szava a tanítványokhoz és a tanítványokról. Péterről, Péterékről. Azokhoz szól és azoknak szól, akik úgy érzik, hogy ellentétben például a főemberrel, ők kiérdemelték az örök életet. Mert ők döntöttek. Ők jól választottak, mert ők döntöttek, és mindent odahagytak. Ha kellett a pénzt, ha kellett még a gazdagságot is, odahagyták a családot is, odahagytak mindent Jézusért, ezzel úgymond demonstrálva, hogy nekik Jézus, az Isten fia, a Messiás, az Isten a legfontosabb. Péteréknek szól Jézusnak a szava elsősorban. Annak a tanítványi körnek, ahol ahol megszólalt egyszer Tamás is, szintén nem csak a maga nevében. És azt mondta, hogy menjünk el Jézussal, menjünk el vele együtt meghalni, mert mi döntöttünk, hogy követjük őt bárhová megy, bárhová vezet az útja. Azóhoz a tanítványi közösséghez szól elsősorban Jézusnak a szava, ahol megszólalt Péter is, és azt mondta Péter, ha ők elhagynak is, én téged el nem hagylak. Semmiképpen el nem hagylak. Igen, nekik szól elsősorban. És miért? Jézus előre tudja, hogy Péterék mit fognak mondani. És azért szól így, azért mondja ezt, hogy ami embereknél lehetetlen, az az Istennél lehetséges, mert ezen keresztül, ezen az óvó, megelőző, figyelmeztető szón keresztül akarja óvni Péteréket a túlzott magabiztosságtól. Ami olyan sokszor megszólalt már korábban, és megszólalt bizony későbben is. Óvni akarja őket az elhamarkodott szavaktól. Óvni akarja őket ebben a történetben is. A hamis önértelmezéstől, önismerettől, és valójában ezen a szón keresztül Jézus Péteréket, nem elsősorban a sokaságot, nem azt a főembert, aki már választott, hanem Péteréket akarja alázatra, nagy-nagy alázatra tanítani. Mert nem véletlenül olvastam fel nem csak a tegnapi ige szakaszt, hanem a holnapiból is az első verset. Igen, bizonyos értelemben ehhez a történethez hozzá tartozik a folytatás. Az a folytatás, amiben arról olvastunk, hogy Jézus maga mellé vette a tanítványokat, és elindult Jeruzsálembe. Elindult azért, hogy beteljesedjen rajta mindaz, amit a próféták megprófétáltak. És tudjátok jól, mi ez. Hogy szenvedjen, hogy meggyalázzák, hogy keresztre feszítsék, hogy meghalljon. Jézus erre az útra maga mellé veszi a tanítványokat. Szavak nélkül is azt mondja nekik, hogy kövessetek engem, ezen az úton is kövessetek engem. Erre akarja vezetni Péteréket. És még igaz, hogy ebben a történetben a főember ott, abban a pillanatban Jézus szavára átélte azt a próbát, amiben elbukott. Jézus itt, amikor maga mellé veszi Péteréket, amikor elindulnak a holnap a nagypéntek felé, már nem mondja ki, már korábban többször is említette már, hogy mi vár a Jeruzsálemben, valójában Péterék életében ekkor kezdődik az igazi próba, mert könnyű volt eddig Jézust követni. Könnyű volt eddig Jézusért úgymond mindent odahagyni. Péteréknek itt jön az igazi próba, amikor eldől, mit választanak, hogyan döntenek, hogy tényleg mindent elhagytak-e, hogy tényleg készek-e mindenben, mindenkor, minden élethelyzetben követni Jézust, hogy valóban készek-e teljesen Jézus kezébe adni az életüket, bármit tegyen is Jézus velem. Tudjátok és ismeritek, hogy mi történt a folytatásban. Mi mindent odahagytunk. Mi követtünk téged, bármi történjen veled, mi kész vagyunk veled meghalni. Ezek voltak a szavak, amik mögött ott volt az is, hogy éppen ezért miénk az örök élet. Tudjuk jól, hogy mit tettek a tanítványok. Tamás is, Péter is, a többiek is. Igen, elszaladtak, igen, elhagyták. Igen, nem követték. Igen, nem álltak ott Jézus mellett. Próba jött az életükben, és nem állták ki a próbát. Ennek a történetnek mi az evangéliuma? Az a legnagyobb evangélium, hogy elhangzik egy ígéret, sokszor annyit kapsz vissza már a jelenben, és tiéd az örök élet. Ez ennek a történetnek az ígérete, de nem az evangéliuma. Ennek a történetnek az evangéliuma az, ami az embereknél lehetetlen, a főembernél is, a sokaságnál is, de ami az embereknél lehetetlen, Péteréknél is, az az Istennél lehetséges, hogy Istennél lehetséges, és nem nálunk. És most ennek fényében tegyük fel a kérdést, azonosulva Péterékkel, de igaz módon látva Péterék helyzetét, állapotát. Hiszel, embereknél ez nem lehetséges. Ember nem érheti el, nem támaszthatja fel a szívében a hitet. Hiszel az Istenben, hiszel Jézusban, mint megváltóban, embernél, nálad, ez nem lehetséges. De azért hiszel, mert az Istennél lehetséges. Mert Krisztusban ezt a hitet ő neked ajándékozta. Nem te támasztottad fel magadban, ő támasztotta fel benned. Követed Jézust? Kimondtad a szót, hogy te vagy a legfontosabb, a veled való közösség. Te mondtad ki a szót, hogy követlek. De az Isten szava volt. A lélek által benned föltámasztott szó volt az, döntés volt az, amit valójában kimondott a te szavad. Követed Jézust? Igen, ugyanolyan bogdácsolva, mint ahogy Péterék is követték. Követed Jézust? Hogy fel tudsz állni. Hogy egy-egy bukás után felállva újra lépni tudsz, követve őt, az valójában nem belőled fakad. Krisztus az, aki megerősít. Krisztus az, aki kegyelmével fölállít. A lélek az, amelyik tovább vezet, hogy valóban már itt a földön is átélhesd, megtapasztalhasd azt, hogy nem a te döntésed, nem a te érdemed, de az Istennél lehetséges. És éppen ezért igaz már a jelenben is, ha ő a legfontosabb, sokszorosát kapod már a jelenben az ő ajándékainak. Ha ő a legfontosabb, akkor valójában biztos lehetsz benne, tiéd az örök élet. Amen. Feleljünk most Isten igére énekszóval, énekeljük el a 299. dicséretünk második verszakát. Ez a verszak így kezdődik, vedd a példát Andrástól.
Vedd a példát Andrástól, ki halva hívó szózatot. Hálóját se vonszol aki, érte mindent elhagyott.
Helyünket elfoglalva imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, Istenünk, hogy nálad minden lehetséges. Lehetséges volt az, hogy mi hitre jutottunk. Lehetséges volt azért, mert nem mi értük el a hitet, hanem te voltál az, aki a lélek által A hitnek az ajándékát, csodáját nekünk ajándékoztad, és hitáltal megismerhettünk téged, a te fiadon, a Krisztuson keresztül megismerhettük a te szeretetedet, megismerhettük a te kegyelmedet. Áldunk és magasztalunk téged, hogy amikor az életünkben hozzánk is felhangzott a szó, hogy éljünk ezen a földön, mint Krisztusnak tanítványai, követői, amikor valamilyen formában hozzánk is hangzott a szó, hogy kövessük őt, köszönjük, hogy kimondhattuk, hogy igen, követlek téged. Köszönjük, hogy ebben a szóban benne volt az is, hogy igen, ő a vele való közösség és a veled való közösség a legfontosabb a lélek által, ami számunkra. De áldunk és magasztalunk téged azért, hogy ez nem miattunk, nem belőlünk volt lehetséges, hanem ez a döntés is valójában a te kiválasztó döntésednek a csodája. És hogy mi ezt felismertük, hogy mi ezt kimondhattuk, az is a te lélek által bennünk munkálkodásodnak az áldott és csodálatos gyümölcsem. Áldunk és magasztalunk téged, mennyei Urunk, Istenünk, hogy Krisztusban megismerhettük a legnagyobb ajándékot. Hogy igen, ha nekünk te vagy a legfontosabb, akkor legyen bármilyen ez a földi életutunk, legyen akár olykor nagyon-nagyon nehéz. Lehet, hogy emberileg talán egyedül vagyunk, vagy egyedül maradunk, és mégis, ha te vagy a legfontosabb, sokszorosát kapjuk vissza annak, mint amit talán emberileg elveszít az ember. Áldunk és magasztalunk téged a szentek közösségének ajándékáért, de legfőképpen áldunk azért a csodáért, az örök élet ígéretéért, valóságáért, amit éppen Krisztusban, az ő halálában, feltámadásában, ígéretében ismerhettünk meg. Az örök életnek a csodájáért. És arra kérünk téged, Istenünk és Urunk, mert eddig is minden csak nálad és nem nálunk volt lehetséges, arra kérünk téged, hogy amíg itt járunk ezen a földi világon, és ugyanúgy, mint Péterék, szomorú és bűnbánó szívvel valljuk meg te előtted, mi is botladozva járunk, mi is sokszor többnek gondoljuk, érezzük magunkat, mint amilyenek valójában vagyunk, mint Péterék. Mi is sokszor olyan könnyen ígéreteket teszünk, mi is sokszor azt gondoljuk, hogy tőled semmi el nem választhat, mert mi akarjuk, mert mi döntöttünk így. Kérünk téged, Istenünk és Urunk, tudod jól, ezeket megtartani nekünk nem lehetséges. Szükségszerű és törvényszerű, hogy elbukjunk, és éppen ezért lehet, hogy még hitünkben is megrendüljünk olykor, de mert nálad minden lehetséges. Ezért kérünk téged, erősíts meg bennünket ezen a földi vándorúton, és vezesd el a mi életünket arra a csodálatos országra, kegyelemre, a színről színre látás csodájára, amelyről hisszük azt, Krisztusban és Krisztus által nekünk is elkészítetett, és nálad lehetséges, hogy ez mindenképpen, még a mi gyarló esendő életünk ellenére is a miénk lehessen. Áldunk és magasztalunk téged, Istenünk, Urunk, hogy ez a csoda kísérte eddig az életünket, és kérünk téged, mert nálad minden lehetséges, hogy ez a kegyelem legyen a mi őriző pásztorunk most és örökkön örökké. Amen.